Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikán megerősítette, hogy minden bíboros jogosult a pápa választáson való részvételre, és nem veszik figyelembe a korábbi 120 főről szóló szabályozást. A Szentszék pedig összegyűjtötte származási hely, életkor és szerzetes rend szerint a konklávén résztvevőket, melyből kiderült, hogy még mindig Európa adja a legtöbb bíborost. A bíborosok megjegyzik, a konklávét szabályozó konstitúció 120 bíborosnak teszi lehetővé a szavazást, ezzel szemben kiemelték, hogy Ferenc pápa eltekintett ettől a számbeli korlátozástól, ugyanis több mint 120 80 év alatti bíboros nevezett ki pápaság alatt. A Sixtus kápolnában két kályhát állítanak fel a pápa választás napjaira, az egyikben a szavazó cédulákat égetik el, a másikból száll fel az eredménytelen szavazást jelentő fekete, vagy a sikeres pápa választást jelző fehér füst, amelynek színét adalékkal teszik jól láthatóvá. A konklávé május 7-én jövő hét szerdán kezdődik, délután 4:30-kor zárják rá a bíborosokra a Sixtus kápolna ajtaját. Ha a 100 új gyárprogramot 150-re emeljük, a beruházások listáját hamarosan közzétesszük, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ezzel a KSH GDP adataira reagált. A bruttó hazai termék volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiegyensúlyozottak szerint 4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítmények 2,1%-kal mérséklődött, ez technikai recesszió. A tárcavezető azt is közölte, amíg tart a háború és folytatódnak a szankciók, addig Európa és benne Magyarország fizeti meg ezek árát. Hozzátette, a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el ebben a negatív külső környezetben. A BMW és a CATL termelése hamarosan megkezdődik, illetve a BYD és a Mercedes gyárak építése is gőzerővel halad, közölte Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter szerint mindezek nyomán ugrásszerűen nőni fog a GDP. Új gázerőmű építéséről, valamint két hazai kőolaj és földgázmező feltárásáról, illetve kitermeléséről született megállapodás Magyarország és Törökország között, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter, miután a török energetikai és természeti erőforrásokért felelős minisztert fogadta. Szijjártó Péter aláhúzta, Kelet-Magyarországon hatalmas beruházások zajlanak. 5 milliárd forintos keretösszegű pályázat segítheti a társasházakat és lakásszövetkezeteket a távhőfelhasználás mérhetővé és szabályozhatóvá tételében, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A 100%-os visszanemtérítendő támogatás jóvoltából összesen akár 200 ezer háztartásban valósulhatnak meg költségcsökkentést eredményező beruházások. Nyártól lesz igényelhető a rezsicsökkentő állami támogatás. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján az idei május 1-i hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ. A 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is, között a szállásfoglaló oldal az MT-vel. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonzza a legnagyobb forgalmat. Jövő év elejétől már az 1500 fő alatti településeken is lehet falugondok, az erről szóló, a további bővítéshez szükséges törvénymódosítás általános vitáját lefolytatta az országgyűlés. Tálai András, az Agrárminisztérium államtitkára elmondta, a falugondok mindenben segít, létfontosságú a tevékenysége, például ételt szállít, gyógyszert hoz, rendezvényre visz, szociális szolgáltatásokat biztosít. Sem anyagiakban, sem humán erőforrásban nem lehet akadálya a ragadó száj és körömfájás okozta veszélyek elleni védekezésnek, jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az elhullott állatok elhelyezésekor a szakemberek minden vízügyi és geológiai szempontot figyelembe vesznek, a mélységtől kezdve a vízzáró rétegeken át a talajvíz áramlásáig. Ilyen járványra, mint a mostani, csak nem fél évszázada nem volt példa, akár összege már meghaladja a 10 milliárd forintot. Megkezdődött a szúnyogok elleni védekezés. A katasztrófavédelem azt közölte, a tavaszi időszakban túlnyomó rész biológiai módszerrel védekeznek a lárvák ellen, amely során a szakemberek a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árva szúnyogokra is ártalmatlan. Első lépésként a Tisza felső szakaszán és a Tiszatónál lesznek biológiai kezelések. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. Az északkeleti tájakon majd megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus pedig Fehér József. A bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő programokkal várjuk Önöket. A 20 órai hírek után Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda Pilátus című regényének 24. részét Györgyi Anna olvassa fel. Ezután Kapcsolj rá című zenei összeállításunk következik. A 21 órai hírek után kezdődik Sziluett című női magazin műsorunk, melyben Gregorovics Svitlán a vállalkozóval életútjáról és saját kávézójáról beszélgetünk. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai műsorán, Téka című összeállításunkban, Zinger Magdolna íróval, gyásztanácsadóval, mentálhigiénész szakemberrel Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában Kisújszálláson, Leltár című összeállításunk következik. A 22 óra 5 perckor kezdődő Szószóló című műsorunkban az Egri Pótkerék zenekar jubileumi koncertje kapcsán beszélgetünk az 50 évvel ezelőtt alakult együttesről. Ezt követi a Lélekszava című műsorunk, melyben Kormos Csaba atya megváltásról szóló elmélkedésének harmadik része hangzik el. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorával folytatjuk, majd 23 óra 25 perckor a Hitvalló következik, melyben Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványokról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 24. részét Györgyi Anna olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda Pilátus. Ez a szülővárosa nem is hasonlított ahhoz a városképhez, amely Domokosban az asszony szavai nyomán kialakult. A főutca pontosan olyan volt, mint bármely forgalmas fővárosi út, a boltok hajszányira ugyanazok, mint Pesten. Plakát plakát mellett hirdette az agronómusok országos találkozóját. Vezess! Mondta Domokos, mikor a Kossuth térre értek, és ez megint természetellenes volt mondani, hogy most jobbra, aztán balra, suhanni ifjúkora utcáin, abban a városban, amely annyira más volt már, mint gyerekéveiben, és ugyanakkor emlékeiben annyira azonos. Domokos látta, hogy kezd reszketni a szája, amikor valami nagy iskola mellett befordultak, s a Budenszköznél előbukkant az utca, amely felé tartottak. A 20-as kapura pillantott Izáék hajdani lakóhelyére, ám Iza a 22-esnél szállt ki, tépni kezdte a húzócsengőt. Senki sem felelt, A kapu be volt zárva. A perc még ott állt Iza mellett, nézte Gica szegényes tábláját, Horn Margit palást készítő, és hallgatta a nevetséges csilingelést, amely profán volt, s annyira nem illett ahhoz a hangulathoz, mely mindkettőjüket elfogta, sokáig megmaradt az emlékezetében. Évek múltán, ha visszagondolt Izára, ezt az arcát látta mindig. Ezt a megvékonyodott, riadt fülelő arcot, ahogy felágaskodik a gyerekek miatt majdnem elérhetetlen magasba szerelt húzócsengő fogantyújáig, és tépi az együgyű drótszálat, mint aki valami vészharangot kongat reménytelenül. Antal kapujánál kellett megpróbálkozniuk. Gica nem volt otthon. A kapu nyitva volt. Most meglátom, gondolta Domokos. Ki ez az ember? Ugye milyen hatással lesz rám? Fogom utálni? Azonnal szerette. Szerette a zömök testéből áradó abszolút biztonságot, sűrű szemöldökét, széles száját. Még csak nem is volt csinos ez az arc, amelybe nézett, de volt benne valami jó, valami vitathatatlanul, azonnal érzékelhetően tisztességes. Antal megtörtebbnek látszott, mint Iza. Szeme alatt árnyék, arca megviselt, mint aki nem aludt. Nem tudtam, hogy ketten jöztök, mondta, s nem volt a szavaiban semmi személyeskedő él, semmi olyan csengés, hogy látom, összetartoztok, tudom, miről van szó. A szállodában nem mehettek, oda már telefonáltam, valami kongresszus van, 3 héttel ezelőtt lefoglalta az egész épületet a Földművelésügyi Minisztérium. Ellenben Decker felajánlotta a szobáját. Egyikötök kimehet hozzá, a másikotok marad nálam. A mama... Iza úgy nézett rá, mint aki nem hallja, mit beszél. Antal elakadt. Domokos hosszú évek múltán most először figyelt meg puszta érdeklődésből valakit. Általában mindent megnézett, feldolgozott és elraktározott magában, amit látott, ám most nem aprózta szét, nem elemezte és nem konzerválta az élményt. Úgy nézte meg Antalt, mint egy magánember. Az a szó, hogy balzsamárok, nem mondott neki semmit, s elképesztő volt hallania, hogy az öregasszonyt valahol ott találták meg éjjel, leesett egy épülőház emeletéről. Milyen szűkszavúan fejezi ki magát ez az ember, gondolta Domokos, mindig csak azt mondja, meghalt. Sose, hogy baleset érte, pedig nyilván az érte, különben hogy találták volna meg egy félig kész lakótelepen. Balzsamárok, ismételte Iza. Nézte a kesztyűjét, hangja, szeme teljesen idegen volt. Antal elmondta, hogy hozta át magához az öregasszonyt, hogy vacsoráztak meg együtt, hogy hagyta aztán magára, s kutatták később Gicánál, a tanítónőnél, még Kolmannál is, mindenkinél, akihez esetleg elmehetett azon a ködös éjszakán, s mint magyarázták eleinte váratlan eltűnését azzal, talán úgy megrohanták az emlékei, hogy kimenekült előlük az utcára. Iza dereka megfeszült, hátradőlt a székben. Mint kiderült, Antal telefonált a rendőrségre. Onnan kapták aztán az értesítést úgy 11 tájt, hogy a mama megvan. A mentők a klinikára vitték. Mi ez a többes szám? Kérdezte magában Iza. Kivel volt ez az ember? Az őr szerint nem történt volna semmi, ha az öregasszony meg nem riad egy részektől, mert eleinte csak üldögélt, gondolkozott, forgatta a kútkerekét. Köd volt tegnap este, szokatlanul sűrű köd. Ahogy futott, nem látta, hova menekül szegény. Domokos azon túl is figyelt, hogy sajnálta az öregasszonyt. Az elemek, a köd, valami kút, az a szép nevű hely, egy részek kalimpáló karja, micsoda kép. Iza nem nézett fel. Antal nagyokat nyelt. Holnap be kell jönnöd a rendőrségre, mondta Antal. Nem lehet elkerülni, sajnos. Te itt alszol, ugye? Domokostól kérdezte, aki teljesen logikusnak érezte, hogy ő maradjon itt, s valahogy örült is neki. Ám Iza tiltakozott. Menjen Domokos a klinikára Deckerhez, ő akar itt aludni. Majdnem hisztérikusan beszélt, magas lett a hangja, parancsoló. Antal ránézett, aztán lesütötte a szemét. Gyerekesen hosszú pillái voltak, sűrű, fekete félkoszorúk. Nem akarja, hogy kettesben maradjunk éjszakára, gondolta Domokos. Nem akarja, hogy beszéljek Antallal. De miért? Próbálta megállapítani magában, mit jelent számára, hogy Iza itt alszik volt férjével, s meglepődött, mikor rájött, semmit. Tulajdonképpen semmit. Legfeljebb kicsit irigykedik rá, hogy Antallal maradhat. Oly régen szeretett volna ismerni egy igazi orvost, egy olyan Hippokratészt, aki komolyan veszi azt a viccet a gyógyítással. Antal láthatólag nem lelkesedett az ötletért, de nem tiltakozott. Azt mondta, kikíséri Domokos Deckerhez. A klinikán kosztot is kaphat, majd felviszik az ételt a szobájába. Iza viszont ezek szerint nála vacsorál. Még oda lesz, ne engedjen be senkit, ha nyugton akar lenni. Gicának kulcsa van, hát ha átszalad, ne nyisson ki neki, tolja rá az ajtóra a reteszt. Domokos megcsókolta Izát, mikor elmentek. Antal látta. Az asszony érezte, mennyire nem ingerli fel ez a csók, mennyire nem hat rá. Hallotta, hogy csukják be maguk után az előszoba ajtót, hallotta kapitány ügetését is, ettől különösképpen fájni kezdett a szíve. Azt is hallotta, hogy csattan fel a két férfi hangja a kertben, ahogy a hirtelen támadt rokon szemv mindkettőben mondatokká formálódik. Velem sose beszél így, gondolta Iza Domokosról. Most már bánta, hogy nem ő tölti az éjszakát a klinikán. Bár a gondolat egy fedél alatt azzal, ami még az öregasszonyból megvan, épp annyira elviselhetetlen volt, mint hogy Antal és Domokos hajnalig barátkozzanak. Mikor aztán lehiggadt, vállat vont. Utálta magát a gyávaságáért, hogy nem mert kimenni Deckerhez, és nem merte egy lakásban hagyni a férfiakat. Ugyan mit árulhat el Antal Domokosnak, amit ő el ne beszélt volna magáról? Sose mondott mást, mint ami az igazság. Domokos tudja, hogy Antal hagyta előtt, nem fordítva. Bár itt maradtak volna ketten, s ő úton volna most a klinika felé, érezné az erdő keserű szagát. Most majd minden felélet körötte, a tárgyak megszólalnak. Ez olyan alkonyat, amit Vince aranyhomálynak nevezett. Azaz ereszkedő, belülről megvilágított meleg, amikor a lakásban már fűtenek, kin meg estére foga lesz az időnek. A tárgyak, Antal új és szülei régi holmia szinte tapinthatóan eleven volt körötte. Bárszekrény lett a fekete kis kredencből, ahogy kinyitotta, benne találta apja vastag, komikus poharát. Balzsamárok, gondolta Iza fáradtan. Ó, a boldogtalan! Nem bírt ülve maradni. Bement a másik szobába, amelyben Antal aludt. Megnézte a könyveit. Még egyszer annyi könyve volt, mint amikor még házasok voltak. Itt nyilván nem alhatik ma éjjel, hanem majd a harmadik szobában, ahol valaha ketten éltek. Ha Antal nem hozza át az öregasszonyt, ha nem félti a megfázástól Gicánál, ám Antal mindig érzelmes volt. Inkább fázott volna meg, de élne. Átment az előszobán. Vince megyfabottya, dohány szitája, ott lógott a kovácsolt vas fogaskák mellett, s a mama keresztszemes áldás békesség feliratú kefetartójából nejlon hátú, pöttyös, mulatságos kefék kandikáltak. Benyitott hajdani szobájukba, kereste a kapcsolót. Még nem gyújtott fényt, de már érezte az anyja illatát. Az öreg asszony minden holmiának levendula szaga volt. Úszott a sűrű, tiszta illat a levegőben. Az ágy érintetlen. A koffer lehajtott fedéllel, de nyitott zárral, hogy a ruha összenepréselődjék és szellőzni tudjon a résen át, úgy állt a szőnyegen, mint valami figyelő, szólításra váró állat. A szatyor eltűnt, csak a tartalmát látta szerteszét. Egy összehajtogatott törlőt, a süteményes dobozt üresen. A tea maradékos üveget észre se vette Pesten, erről nem is tudott. Becsapott, gondolta Iza, s megint elerett a könnye. Teát is főzött. A vonaton árulnak ásványvizet, de nem hitte el. Kinyitotta a koffert, aztán azonnal visszacsukta. Volt valami személyes a benne levő tárgyakban, ezt nem tudta elviselni. A szoba nem csak olyan volt, mintha apja, anyja még élne, mintha még éppen volna az egész tovatűnt, szétzilált gyerekkor, de olyan hatást is keltett, mintha az öreg asszony csak kiment volna belőle egy pillanatra. Ha az ember az ágy alá tolja a koffert, semmi sem mutatja, hogy a szállás ideiglenes. Itt még sokkal nehezebben lélegzett, mint a másik szobában. Visszament Antal ágyához, gondolni se bírt éterre, lefeküdt. Mire a férfi hazatért, s villanygyújtott, ott találta, mint nyitott szemmel gubbaszt a megvetett rekamién, cigarettázik és néz rá. Nem bírok bent aludni, mondta Iza. Jó, maradj itt. Egy percre, egyetlen értelmetlen, megbocsáthatatlan pillanatra azt hitte, mikor lehajolt a rekamié melletti kisasztalhoz, s felemelte a kikészített két könyvet, hogy vele marad. Sose volt két ágyuk, sose volt szélesebb fekvőhelyük ennél. Iza azt érezte, hogy most Domokos is, az öreg asszony is távol került tőle. Ha Antal odahúzná magához még egyszer, ha megölelné, ha ott érezhetné megint maga mellett, elmúlnék belőle ez az iszonyatos feszültség, ez a vigasztalhatatlan szomorúság. Nem maradt mellette, csak hozzáhajolt. Ezúttal félreérthetetlenül ő hozzá. Homlokára tette a kezét, aztán a pulzusát fogta meg, hogy összerándult a csalódástól és a haragtól. Úgy ért hozzá, mint egy orvos, ahogy ő szokott az anyjához. Kell altató? Azért is azt mondta. Nem. Jó éjszakát. Az ajtó már nem nyikorgott, mint az apja idejében. Simán fordult meg a sarkán, de ő egyszerre érzékelte azt, ami volt, és ami már nem. Az olajozott mozgást és a csikorgását, ami elmaradt. Két negatívum élményével reszketett a paplon alatt. Az éjjel lágy volt. Most váratlanul sokkal lágyabb, mint az őszi éjszakák. Nagy, puha szárnyak suhogtak a kert felett. Hajnal felé aludt el. Addig surrogtak, lebegtek körötte alakok, emlékek. Vince közelsége riasztotta a legkevésbé, mert apja logikusa halt meg, annak rendje és módja szerint, nem a balzsamárokban, egy részeg és egy éjjeli őr vitája közben. Domokosra is sokat gondolt, pedig milyen messze hált tőle, túl az Erdei úton, a klinikán, ugyanazon a keskeny díványon, amelyen olykor, ha a nagy beteget éjjelre se hagyta magára, a professzor szenderedett el. Anyja, mintha egy lett volna vele ezen az éjszakán, mintha beleköltözött volna, s valahol belülről az izmai közül szólt volna ki. Mondatok, töredék szavak hangzottak a fülében. Egyetlen valaki volt távol tőle, aki a harmadik szobában aludt. Antal. Az messzebb volt, mint az ég. Reggel fáradtan ébredt, és akkor már nem tudta elkerülni Gicát. Gica sírva fakadt, mikor meglátta. Összekente a könnyeivel arcát, ruháját. Most kivételesen örült bárdolatlan részvétének, mert a palást készítő egyre azt hajtogatta, milyen boldog volt szegény jó Etelka, milyen elégedett, micsoda tragédia is ez a baleset. Iza rendes körülmények között nem sokra tartotta Gicát. Bosszantották különös mániái, fogadalmai, hogy sose vesz más színű ruhát, csak feketét, vagy sose fűt be az első hó lehullása előtt, akármilyen hideg legyen is. Maga is csodálkozott, milyen szeretettel néz most Gicára. Véllány, szegény, magányos is, nem volt könnyű az élete, és hát legalább ismerte az öreg asszonyt, tudott a fejével gondolkozni. Antal töltötte be a kávét, mint valamikor. A reggeli feketét mindig ő főzte házaskorukban is, s a lombik megállt a kezében, rápillantott a hadaró Gicára. A palást készítő láthatólag megrendült. Áthozta a maradék apró süteményt meg a megkezdett csirkét, amely pirosan, kifagyva merett előttük egy porcelántálon, mint aki átadja a családnak a hozzátartozókat megillető, csak véletlenül hozzákerült örökséget, a megboldogult utolsó túlvilági üzenetét, egy kis csibehúst, cukros perecet. Iza rá se bírt nézni az ételre, de láthatólag Gica se tudta elfogyasztani, pedig az mindenre lecsapott, ami ingyen volt. Csak Antal nyúlt a sütemény után, s harapott ketté egyet a fekete kávéhoz, mint aki utoljára még érezni akar valamilyen ízt, amilyet soha nem fog érezni már. Áhítattal és szomorúan evett. Domokos 9-re jött be az erdőről, dicsérte a klinikát, a szállást, Dekkere magával is váltott pár szót. Gica majd elnyelte a szemével, a pesti vőlegény jelenléte valamennyire ellensúlyozta a gyászt. A rendőrségre domokos kocsiján mentek. Gica valósággal megnyúlt az örömtől, hogy autózhatott. Iza aggódva figyelte Kolman boltját, míg beszálltak, nem rohan-e ki a boltból, s nem makog-e valami kondoleáló szöveget könnyes szemmel, rángó bajusszal. Ám Kolman nem jelentkezett. Az újságárus sem volt a helyén, hétfő volt, amikor csak délfelé egy kis fél óráig áll a standon. Iza fellélegzett, mikor túlmentek a Budenz közön, mint aki veszedelemből menekült. A rendőrségen legelőször Lídiát látta meg. Most kesztyű volt a kezén, pedig ujjaira emlékezett a legerősebben. Összeránduló, aztán hirtelen kiegyenesedő ujjaira, elnyíló tenyerére, mikor kezébe adta a pénzes borítékot Vince halála után. Fénykép? Kérdezte Lídia, és ettől valami hideg, ellenséges dühöt érzett. Ha már valami félreértésből kifolyólag megkapta ez a lánya malmos képet, csak nem képzeli, hogy ő is valami ilyen őrültséggel akarja honorálni. De ha fénykép, csak legyen az. Iza igazán lenézte azokat a kollégáit, akik a betegek hozzátartozóinak kezére sandítottak, míg kijelölték valami kórteremben a páciens ágyát. De azzal is tisztában volt, hogy ez a lány többet tett annál, ami kötelessége. Többet adott, mint amit mestersége törvénye előírt. azt valamilyen módon méltányolni kell. Méltányolta is. Antal ott állt mellette, mikor a borítékot átnyújtotta, és elvörösödött. Ez külön kínossá tette a pillanatot. Lídia nem tette zsebre, mint illett volna, hanem azonnal feltépte, ott előttük, valami furcsa sóvár arccal. És ő nem mondhatta, hogy ne tegye, legalábbis ne Antal előtt. Valamennyien tudják, hogy Lídiának nem szabad pénzt elfogadnia. Lídia ujjanyomán felhasadt a papír, megmutatta a százasokat, s Iza megdöbbent, mert az ápolónő arca világosan mutatta, hogy Lídia csak ugyan fényképet várt, és valami érthetetlen okból örült is neki, mintha volna valami értelme vagy oka, ami miatt meg akarná őrizni Vince tovatűnt arcának hajdani egészséges vonásait. Az is riasztó volt, hogy Lídia belefehéredett a százasok láttába. Antal meg hátat fordított nekik. Oda ment a folyosó ablakhoz, lenézett a fákra. Az ápolónő letette a borítékot a fűtőtest tetejére, szó és köszönés nélkül ott hagyta őket. A boríték elkezdett perzselődni. A földszinten voltak, a B folyosón, közel a kazához, ott volt a legintenzívebb a légfűtés. Mikor Lídia léptei elkopogtak, Antal visszafordult, felvette a pénzt a radiátorról, kinyitotta Iza retiküljét és beleejtette a borítékot. Nem tett megjegyzést. Iza úgy ment el onnan, mint akit megvertek és pellengére állítottak valami főtéren. Miért akarja ez az ápolónő, hogy adósa maradjon, mikor gyűlöli a kiegyenlítetlen számlákat, és miért ad neki igazat Antal a hallgatásával, szája gyors, haragos mozdulatával? Mit akarnak tőle egyáltalán? Őt oktatják ki az új erkölcsről? Maga is ismeri. Iza valóban hálás volt Lídiának. Nagyra becsülte ernyedetlen szorgalmát, sosem fáradó lelkiismeretességét, s tudta, hogy kedvelte a lányt Vince is. Csak úgy marta a szégyen. Alig köszönt el Antaltól, futott kifelé.
Szabó Magda Pilátus című regényének 24. részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön, május 1-én 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
kelet és nap nyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat.
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyér színbe rejtezett.
Egykor éltünk, testet öltött, kisgyermekként jött közénk, a kereszt. Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér. Áldozat az Isten bárány, Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyér s bor színé, forrasz egyé békességben minden népet s nemzetet. Zúgjon hát a hála ének, szálljon bőr
fehér, értünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő bennel, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk. Ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket. Jézus vére is ír. Értünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk. Ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket. Jézus véde is esett, az élet italá is élet, Jézus vére és teste, az élet italá és étele. Táplálj minket, ments meg minket.
A föld és az ég asztalunknál összeér, lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk.
Trembles at his voice. vágyom utánad, tested is élet.
Yeah.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!